napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jeles dátum ez a mai, október 23-a van. Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulója. Lehet, hogy sokan legyintenek már, hogy elegünk van a történelmi eseményekből, a visszatekintésekből, de mint a mai műsorból is ki fog derülni, feltétlenül kell ezekről az eseményekről beszélni, még akkor is, hogyha jobbára negatív kihatása van egy ilyen beszélgetésnek. A mai napra kész műsorban is ezt tesszük, az 1956-os események jobbára erdélyi vonatkozásairól beszélünk, egy olyan jeles személyiséggel, aki kötetet is adott ki a meghurcoltak, az áldozatok kilétéről, és szerencsés helyzetben volt, mert olyan aktákhoz, iratokhoz sikerült hozzájutnia, amely nem mindenki számára hozzáférhető. A mai napra kész műsorban nagy tisztelettel köszöntöm Pál Antal Sándor levéltárost, történészt, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Október 23-a van. Igaz, hogy nem kerek évforduló, de 61 évvel ezelőtt, 1956-ban a magyarországi történések azok eléggé megbolygatták a világot. Mennyiben látja ugye a tanár úr, hogy 2017-ben aktuális-e még ez a téma, és mennyiben kell beszélni egyáltalán 1956 forradalmáról és szabadságharcáról?
Az 1956-os magyarországi események jelentőségnél fogva aktualitásukat azóta is fenntartják, és talán beláthatatlan időn belül nem fogják elveszíteni. Hisz egy olyan esemény sorozat, amelyik rendkívüli hatással volt, nem csak a magyar népnek az életére, történetére, hanem sokkal inkább nemzetközi vetülete is volt, hisz alapjában megrendítette az európai kommunista rendszert.
Tehát ez volt végül is a kiinduló, a kommunista rendszer elleni elégedetlenség. Amúgy eléggé diktatúrikus állapotok voltak 1956-ban Magyarországon is, ugyebár a Rákosi Mátyás által vezetett párt diktatúra ellen tört ki ez a forradalom, és érdekes módon a fiatalok köréből indult, ugyebár a műszaki egyetemisták, de végül is spontán tiltakozássá alakult át. Na már most azok között, a kemény kommunista viszonyok között, hogy lehetett egy ilyen tiltakozó akciót, egy népfelkelést elindítani?
Az új szellemeknek a felkarolója, a változásra vágyóknak a köre mindig a fiatalság soraiból kerül ki, mindenek előtt elsősorban. Az nem jelenti azt, hogy idősebbek nincsenek, aki elméletileg ugye megfogalmaznak követeléseket, vágyakat, főleg ha szabadságról, függetlenségről van szó, de elsősorban a diáksága, és általában a fiatalság az, aki erre mindig érzékeny, és erre mindig kapható. Tehát ők konkrétan akarják, nem csak beszélik, hanem konkrétan akarják a változásokat.
Ön is ebbe a kategóriába tartozott 1956-ban, mint fiatal diák. Mikor érkezett el Erdélybe a magyarországi forradalom híre, és milyen volt egyáltalán a fiatalok körében az első reakció a hírek hallatán?
Mielőtt a kérdésére válaszolnék, a konkrét esetemet mondanám el. Én falusi gyerek vagyok, 56-ban érettségiztem, és akkor nem kerültem be az egyetemre, és a falusi szíjászó csoportnak tagja voltam, és készültünk egy bodoki vendéglátogatásra. Reggel kimegyek a házunk mellett a patak folyt vízér, koran reggel volt, jön biciklin az iskola igazgató, megáll, azt mondja, hogy Sándor, nem megyünk Bodokra, mert Magyarországon valami történt, és megtiltották, azt mondja, azt is megtiltották, hogy három ember az úton beszélgessen. Tehát én akkor falusi gyerek révén így értesültem először az eseményekről. Hogy mikor jutott el a magyarországi eseményeknek a híre Erdélyben, Romániában általában Erdélyben, 24-én reggel. Tehát október 24-én reggel, és nem a sajton keresztül, hisz az újság csak később kezdték hozni a híreket, hanem a rádión keresztül. Azok, akik hallgatták a rádiót, elsősorban Szabad Európát, de már Pestet is, ugye azok értesültek 24-én reggel, hogy mi történt Pesten.
Az események sorozata mennyiben hatott ki, ha már említette, hogy abban az évben érettségizett, a nagykorúvá válására, tehát történt-e valami halasztást, vagy egyáltalán valami cenzúrázás az érettségi vizsga kapcsán 1956-ban?
56-ban akkor még nem. Nem éreztünk ilyen jellegű intézkedéseket, hisz 56, ugye az érettsége nyarán volt, 56-ban egy olyan román-magyar enyhülési folyamat indult meg, és tudjuk azt, hogy 1948-ban gyakorlatilag ugye lezárták Románia határát, nem lehetett úgy közlekedni, mint azelőtt, a magyarokkal, a magyarországi rokonokkal, ismerősekkel való kapcsolatok szinte teljesen megszűnt évekre visszamenőleg, de 56-ban egy enyhülés indult meg. Megszerveztek látogatásokat, például a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemisták is egy 25 fős csoportja volt Debrecenben és máshol egyetem látogatáson, akik már jöttek, ez volt 56. szeptemberében, jöttek haza az ottani szellemiséggel, az ottani ifjúságnak a megváltozott felfogásával.
És mennyiben találkozott ön személyesen ezzel a megváltozott felfogással, ezzel a forradalmi hangulattal akkor, amikor Kolozsvárra ment a Bolyai Tudományegyetemre tanulni, tovább tanulni?
Én amikor a Kolozsvári Egyetemre kerültem, akkor Kolozsváron az első, mondjuk úgy számomra kicsit meglepő dolog az volt, hogy hallottam, hogy mondják, na, ezt is kicsapták az egyetemről. Na, ezt elvitték a szekuritátira kihallgatásra. Ugyanis én két évvel később kerültem, katonasághoz kerültem az érettségi után, és amikor az egyetemre kerültem, ugye az már 58 volt, és meg kell jegyezzük azt, hogy 1958-ban a 56-os események kapcsán történt szekuritát és megtorló intézkedések első nagy hulláma után következett 57-ben egy viszonylagos csendesebb korszak. Ugyanis ez volt az az időszak, amikor a romániai szekuritáté kiépítette a besúgó hálózatát. Az addig hiányosnak bizonyult besúgó hálózatát. És a kiszemelt személyek, akiket követni kellett, akiket azt akarták, hogy elnémítsanak, elhallgassanak, tulajdonképpen letartóztatásra 58-59-be került. 1958-ban Romániában, legalábbis a Magyar Autón tartományban háromszor annyi személyt tartóztattak le, mint közvetlenül a forradalom utáni időszakban.
Ha már azt említett, hogy 56-ban katonai szolgálatra kellett jelentkeznie, na már most az események kapcsán a kommunista Romániában egy székelyföldi magyar fiatalember elmegy a román hadsereg kötelékeibe. Volt-e valamilyen szigorítás, vagy jobban figyeltek-e önökre, jobban?
Én nem vettem észre, ugye én egy moldvai alakulathoz kerültem, jó távol Erdélytől. Én akkor nem vettem észre ilyen viselkedést, őszintén mondom.
Viszont aztán egyetemre menve 58-at említett, azért még tovább folytatódtak a megtorló intézkedések, mert 56-tól 65-ig zajlottak a megtorlások olyannyira, hogy a gyanúsítottak akár családjait is évtizedekre továbbra is megbélyegezték. Tehát kellett-e félni egy egyetemi hallgatónak, nevezetesen Pál Antal Sándornak, mint történész hallgatónak?
Olyan retteget, mert 56-ban még fiatal, ugye legényeske révén jó viszonyban voltunk a helyi plébánossal, és elég sokszor jártunk hozzuk, és ő is hozzánk. És pont amikor az egyetemre kerültem, letartóztatták. És megindult a tanúkihallgatás, azt akarták tudni, hogy kik jártak hozzá, kikkel volt kapcsolata, kikkel mit tárgyaltak, és nehogy én is belekeveredjek a gyanúsítottak sorába, és engem az egyetemről kirepítsenek. Éreztem, hogy még évek után is annyiszor emlegette anyám, úgy látszik, hogy nagyon megrázta őt ez a madarasi eset.
Hát mindenképpen egy idő után azért csak előtörtek az emlékek, olyannyira, hogy konkretizálódtak is, tehát immárom, mint szakemberként, történészként és levéltárosként, Pál Antal Sándor feldolgozta az 1956-os eseményeket, mégpedig pont 10 évvel ezelőtt, 2007-ben jelent meg az Áldozatok 1956, a forradalmat követő megtorlások a Magyar Autonóm Tartományban című kötete, amely számomra rettenetesen érdekes adatot tartalmaz, mégpedig azt, hogy ez nem egy mélyreható elemzés kötet, hanem ön a Marosvásárhelyi Katonai Ügyészség iratainak a felhasználásával, a periratoknak a közzétételével igyekezett bemutatni, hogy milyen hangulat is volt 1956-ban. Simán hozzá tudott férni a katonai ügyészség irataihoz? Mert gondolom, hogy az nem egy könnyű dolog.
Akkor, amikor a könyvem írásához fogtam, akkor már simán, hisz nekem komoly hozzájárulásám volt ahhoz, hogy hozzá is tudjak férni ezeket az iratokhoz, hisz 1985-ben a Marosvásárhelyi Katonai Ügyészség selejtezte levéltárát. És a selejtezés jóváhagyásához a levéltár ugye láttamozása kellett, és a láttamozás előtt engem bízott meg a főnököm, hogy őrizzem ellen a helyszínen a selejtezett anyagot. Na, a katonai ügyészség iratokat csak 5 évig őrizték, tehát meg akartak szabadulni, ne foglalja a helyet. Én bizony, amikor elmentem, és a kezemet rátettem az első dossziére, rögtön láttam, hogy itt történelmi jelentőségi adatokat tartalmazó anyagról van szó. Jelentettem a főnökömnek, hogy mi a helyzet. Azt mondta, addig üljek ott, amíg kiválasztom mind az egész anyagot, ami történelmi jelentőségű, megtettem. És azután pedig az állami levéltár átvette ezt az anyagot, egy darabig én kezeltem, de amikor aztán 1988-ban bevezették az új szabályt, hogy az ilyen iratok az úgynevezett S csoportba tartoznak, amit csak a belügyminiszter vagy az megyei első titkár engedélyezésé lehet kutatni, akkor előlem elzárták. De a rendszerváltás után, ugye eltelt már 15 év, akkor már szabadon lehetett kutatni, és ezt használtam én fel.
Tehát akkor ezek szerint a 85-ös úgymond kiselejtezés alkalmával nem semmisítették meg ezeket az iratokat végül is?
Hát ők szabályosan, becsületesen eljártak, betartották a törvényt. Ennek értelmében ez az anyag megmenekült a megsemmisítéstől.
Érdekes az is, amit mond, hogy a rendszerváltás után simán hozzá lehetett férni ezekhez az iratcsomókhoz, azok után végül is, hogy volt egy Fekete Március Marosvásárhelyen, és hogy több vélemény szerint is a titkos rendőrség továbbra is keményen kifejtette tevékenységét, főleg 90 márciusa után. Tehát semmi akadályozó tényező nem játszott közre abban, hogy
miután 1996-ban új levéltári törvény lépett életbe, ez már eléggé konkrétan szabályozta, hogy milyen típusú iratok mennyi év után kutathatók az állami levéltár őrzésében lévők közül, és ez az anyag egyik olyan kategóriában sem került, amelyik azt mondta, hogy ez csak 60 év után, vagy ez csak 100 év után lehet kutatni, és így a kutatók ma is használhatják. Igaz, hogy én voltam az első, aki feldolgoztam ezt az anyagot.
Mennyi idejében tellett végül is az 56-65 közötti időszaknak a periratait, vádiratait áttanulmányoznia, és hogy egyáltalán kronológiai sorrendbe tette Pál Andrásáról az akkori eseményeket?
Én akkor, mivel frissen nyugdíjazott, ugye levéltáros voltam, és a kolozsvári író Dávid Gyula megkért, hogy segítsek a politikai foglyok életrajzi lexikonának az összeállításához anyaggyűjtéssel. Én akkor teljes gőzzel nekiálltam, és mondhatom, hogy több mint ezer személyre vonatkozó adatokat sikerült a lexikonhoz gyűjteném. És amikor ezt az anyagot már egyszer áttanulmányoztam, céduláztam, akkor felkérésre fogtam neki, de már 2006-ban voltunk, 2006 februárjában és 2006 október végére a könyv megjelent. Tehát mondhatom azt, hogy nagyon rövid idő alatt kellett megírja.
De végül is, ha jól értem, 96-tól 2006-ig az egy jó 10 év, amíg áttanulmányozta ezeket.
Nem, én csak 2005-be fogtam neki tanulmányozni.
Akkor tényleg nagyon rövid idő alatt sikerült áttanulmányozni. És talán mit mondott, hogy hány személy nevével találkozott ezen anyagoknak a feldolgozása kapcsán?
Hát én olyan 1100 személy nevével találkoztam. Ezek közül 826 volt az akkori Magyar Autonóm Tartomány területéről, akiknek az ügyészségi dossziét megtaláltam, és akiket bíróság elé állítottak.
Na már most érdekes adatot is olvasok ki a kötet kapcsán, mégpedig azt, hogy eddig legalábbis számomra téves információk voltak az 56-os eseményekkel kapcsolatosan, mert egyfolytában ugyebár a házsongárdi temetőben az egyetemisták által lezajlott eseményekről szólt a krónika, de az ön kötete alapján kiderül, hogy végül is annak kapcsán, hogy ugyebár magyar nyelvi felsőoktatás abban az időszakban eléggé kevés lehetőséget gelkecsögtetett, végül is az áldozatok nagy többsége középiskolás volt.
Ez a meglepő, hisz az autonóm tartományban ugye felsőfokú oktatás csak Marosvásárhelyen volt, az orvos és a színi. Az orvosoknak volt megmozdulása, de nem kihangsúlyozott, mint a kolozsvári. Tehát tüntetésre nem került sor, kivéve azt az úgynevezett libasoros menetelést, amikor az igényeikkel ugye a rektor megtiltotta, hogy tömegesen utcára menjenek, és akkor libasorba álltak, és úgy mentek az egyetem elő hosszú libasort alakítva, tüntetőleg, hogy a rektornak közeljék, hogy milyen követeléseik vannak. Ez volt a Vásárhely Egyetemisták mondjuk nyilvános megjelenése. A többi vidéken viszont, ha megnézzük, én elemeztem a megtorló intézkedések, tehát a szekuritási tevékenységét, az jól megoszlott területenként, vagy Gyergyóba, Csíkba, vagy Háromszék, Sepsiszentgyörgyön, Kézin, egyetemisták nem voltak, de volt diákság, és a diákság eléggé középiskolás végzősek, vagy végzés előttiek, akik elsősorban irodalmi megnyilvánulásaik voltak, verseket írtak, szavaltak, így fejezték érzelmüket a magyar szabadságharc felé. Ezeket akkori időben még csak tudomásul vették. Az adatokat a Securitate később gyűjtette be, és kezdte őket aztán letartóztatni és elítélni. Egy konkrét esetet mondott, egy csíkszeredait. Az akkori tizedikes osztályosok ilyen irodalmi körön saját verseket írtak és felolvasták. Az egyik alkalommal négy diák elment az osztályfőnökükhöz, azt Parcell Károlynak hívták, francia tanár. Én is Csíkban végeztem, nekem is volt tanárom, sőt, a későbbi anyósoméknál albérletben lakott. Elmentek hozzá, hogy mit szól a tanár úr. A tanár úr azt mondta, hogy gyerekek, ezekkel veszélyes, nem szabad foglalkozni. De mivel a gyerekek kihallgatásakor megtudták, hogy a tanárnál voltak, és a tanár nem jelentette, felidézték Marosvásárhelyre, ő tudta, hogy mi következik. Elbúcsúzott anyósoméktól, és Marosvásárhelyről vissza már nem jött, 15 évet kapott. Abból 5-öt leült, és csak az amnestia során szabadult. Tehát ez volt a diákokkal való probléma.
Csak hogy egy ilyen megtorlás után, mikor szabadult egy értelmiségi, az nem állhatott visszatanítani, hanem további évek során meghurcoltatott.
Sajnos ezek meghurcoltatott, megbélyegzett emberek voltak. Sok ismerősen van, volt teológus, diák Kolozsváron, vagy középiskolás végzős, akik valamilyen szakmát kellett kitanuljanak, és az életben megállták a helyüket, hisz nem akármilyen emberek voltak, akik akkor vállaltak valamit, az később is gerinces, egyenesi állású emberek voltak, maradtak.
Arról is említést tett néhány perccel ezelőtt, hogy ön falusi fiatalemberként cseperedett fel. A szintén kiderül a kötetéből, hogy biza falusi környezetből is kerültek ki áldozatok, fiatalok, iskolások a megtorló intézkedések kapcsán. Mennyiben szakította ketté, vagy törte ketté a karrierét egy ilyen falusi gyereknek az, hogy jött a Securitate és letartóztatta?
Hát ugye, ha elemeznénk, különböző eseteket találnánk. Voltak nagyon kevesen, akik, vagy körülbelül 10 évvel később, esetleg még később is, sikerült felsőfokú végzettséget szerezniük, de a legtöbb munkás lett. Belhelyezkedtek gyárakba, valamilyen szakmunkát végeztek.
De hát ilyen formán azért nagy érvágás is érte a erdélyi magyar közösséget, nevezetesen a Magyar Autonóm Tartománynak a közösségét, mert nagyon sokan eltávoztak, és másfele próbáltak boldogulni, ahogy lehetett.
Hát ugye ez a kommunista retorzió tulajdonképpen arra ment, hogy a rendszer ellenző úgynevezett reakciós értelmiséget felszámolják. Komoly érvágás volt az akkori mondjuk, hogy értelmiségi rendszerre. Különösen, amiután ugye 1958 februárjában szabad kezet kaptak a magyarokkal szembe, amikor a Kádár látogatás során Kálai Miklós kijelentette, hogy Magyarországnak Romániával szemben nincs területi követelése, akkor viszont úgy rászabadultak a magyar értelmiségre, és a cél az volt, hogy elnémítani őket, sőt, lehetőleg el is tüntetni, tehát nagyon sokan elhagyták az országot.
És arról is, ha már kommunista megtorlás rezsimről ejtett szót a tanár úr, feltétlenül szólni kell, hogy volt biza közöttük egy magyar nemzetiségű fiatalember akkor, Fazekas Jánosra gondolok, aki különböző gyűléseken és a magyar fiatalok körében igencsak a rendszer irányába és a forradalmi eszmék ellen tartott előadásokat. Vagy propagandát.
Fazekas János, ugye, a román kommunista párt mondjuk elitjéhez tartozott, hisz akkor már központi bizottsági titkár volt, és gyakorlatilag, hogy úgymond felelt a magyarságért is, és 56-ban őt éppen az autonóm tartományba küldték ki ahhoz, hogy rendet szeremtsen az autonóm tartomány területén. Ő elsősorban pártutasítást követte, tehát ő pártember volt, ő meggyőződéses kommunista volt, pártember volt, a pártutasításait hajtotta végre, és az elsősorban arról szólt, hogy meggyőző gyűléseket, népgyűléseket tartani, ahol állásfoglalásra kényszeríteni az ott összegyűlteket és a kijelölt személyeket, akiknek ugye beszélniük kellett. Világos, hogy senki sem merte azt mondani nyíltan, hogy én a magyarországi forradalom híve vagyok, hanem kényszeredetten hallgattak, vagy bólítottak, hogy igenis ellenforradalom van. Ilyen gyűléseket Marosvásárhelyen nagyon sokat tartottak. Még az írókkal is egy bizalmas gyűlése, vagy Fazekas Jánosnak, ahol minden is jelenlévő, 26-on óta minden is jelenlévő felállított, és el kellett mondja a magyar forradalomat elítélő véleményét.
Volt még egy másik folyamat, amely valamelyest jobban, még jobban letörte az embereket, mégpedig a második TSS-ítési mozgalom, amely szintén közrejátszott abban, hogy megkeserítse az embernek, főleg a vidéken élő embereknek az életét. Mennyiben játszott ez közre a további megtorlásokban? Meggondolom, hogy ilyen formán az embereknek a sanyargatása kapcsán azért előjöttek az ellenállási jellegzetességek.
Abban az időben következett mondjuk a kollektivizálás befejezését célzó nagy pártprogram. Az 56-os események során, illetve az események utáni megtorlások során összevetettem az elítélteknek az arányát. Az elítélteknek a 20%-át azért ítélték el, mert ellenezte a kollektivizálást. Tehát gyakorlatilag ez a falusi paraszt ellenállás megtörése volt a retorziónak az egyik célja. És a példa szerint ki lehet mutatni, hogy zónánként kiválasztottak ilyen ellenállókat, és letartóztattak, és elítélték, hogy példa legyen a környező falvak számára is, hogy így jár, aki ellenáll.
Nagyon szomorú események ezek, és ezért kell mindenképpen szót ejteni róluk. Viszont van itt egy érdekes megjegyzés, információ, méghozzá azt olvasom a szakirodalomban, hogy az 1956-os eseményeknek a feldolgozása egyelőre inkább kezdeti lépésnél tart, még most is. Miért?
Ezen a kérdésen én is gondolkoztam. Akkor, amikor a könyvemet írtam, akkor számba vettem, hogy Erdélybe mindaddig milyen még 56-tal kapcsolatosan. A zöme az visszaemlékezés, elsősorban a börtönviselteknek a visszaemlékezései. Ezek ugye személyes érzelmekkel telített írások, mondjuk nem történészi feldolgozások. A történészek egy része, főleg az 50 éves évforduló kapcsán végzett kutató munkát és eredményes kutató munkát, mindenképpen kiemelném Tófalvi Zoltánnak a tevékenységét, ugye ő, aki a nagy perek anyagának a feldolgozására fókuszált, a szoboszlai perre, és általában azokra, ahol halálos ítéleteket is hoztak. Ezen kívül pedig Benkő Levente újságíró, és valahogy kívülük kimagasló kutató munkát a történészek részéről azóta sem végeztek.
Hát nagyon szerényen nyilatkozik Pál Antal Sándor tanár úr, mert hogy ennek a kötetnek az összeállítása kapcsán azért ön is díjban és elismerésben részesült.
Hát ugye én bevallottam akkor, amikor kérdőre vontak, hogy na most már fogsz foglalkozni jelenkorunkkal, mondom csak, ez csak egy olyan kitérő volt, és 50 a könyvem után gyakorlatilag gondoltam, hogy a fiatal történészgárda biztos ráharap erre, és lesznek olyanok, akik majd feldolgozzák az egész erdélyi, és nem csak az erdélyi 56-os eseményekre vonatkozó nagyon nagy gazdag dokumentációt. Nem ez történt. Én a 60 éves évfordulója felkérésre ugye írtam egy részletesebb tanulmányt, kimondottan a 56 fogadtatása Marosvásárhelyen, annélkül, hogy foglalkoztam volna a retorzióval, tehát a szekuritáti tevékenységével, csak az eseményekkel. Ennyire futott akkor az időmből.
Egész más téma, de azért önt is kellemetlen pillanatok érték. Igaz, hogy nem az 56-os események feldolgozása kapcsán, hanem a Székelyföld történetének a megjelenése kapcsán, mert hogy a román sajtóban frontálisan támadás érte Pálantar Sándort. Mennyiben tart ez a folyamat még ma, vagy már túl vannak rajta? Mert hogy azért megkeresték, nem sokan.
Én megtiszteltetésnek vettem, hogy az egyik rangos bukaresti sajtó első oldalán ugye egy olyan fényképem is megjelent, hogy én csodálkoztam, hogy nekem ilyen nem volt, hogy hol vehették és mikor vehették fel ezt a képet róla, és úgy állítottak be, mint a Magyar Tudományos, a Budapesti Magyar Tudományos Akadémia képviselőjeként én írattam volna meg a Székelyföld történetet. Ebből a valóság az, hogy engem kértek meg a kézirat lektorálására, amit becsületesen el is végeztem két alkalommal is. Felkerestek telefonon újságírók, elbeszélgettünk velük. Amit én a telefonban nekik mondtam, példáloztam is, például a 16-os román betöréssel kapcsolatosan, ahol az anyai nagyapám is érintett volt, meg kell mondjam, hogy az újságíró elég becsületes volt, hogy nagyjából leírt azt, amit mondtunk, hogy aztán a körítés az mennyire felelt meg a valóságnak, vagy mennyire felelt meg az olvasó közönségük igényének, az már egy más tészta. Érdekes módon azután nem zaklattak.
Tehát akkor lejárt ez a...
Lejárt.
Az lejárt, viszont azt is említette Pálantar Sándor, hogy nyugalomban van, így tölti az idejét, de meg vagyok győződve, hogy nem unatkozik, tehát mivel foglalkozik jelen pillanatban Pálantar Sándor történészlelőtáros?
Múlt hét folyamán egy frissen megjelent könyvünk, azért mondom könyvünk, mert hárman vagyunk szendrők, én plusz a szerkesztője is voltam a kötetnek, egy 1848-as témájú, négy helyen is bemutatásra került, úgyhogy végigjártam Székelyföldet, Sebestyéngyő, Csíkszereda, Csíkmadaras, Marosvásárhely. Most két év óta, habár nem akartam az 1848-as témákkal foglalkozni, azt mondtam, hogy ez legyen más kutatófelület. De úgy vettem észre, hogy nem tudom megkerülni. Felkértek egy bizonyos Budor Ferenc nevű 1848-as csíki személyiségnek, a Balán Bányai üzemvezetője volt, és ő volt az, aki Bodvajon megrendette a székelyföldi első ágyukat, amiért ugye őt félreállították Gábor Áron kultuszának a sértése, vagy meg ne sértése miatt, őt most rehabilitáltuk, és ezzel kapcsolatosan most mondjuk úgy becseppentem az 1948 székelyföldi kérdésekbe. Most egy tanulmánykötetet teszek közé, és egy másikot készítünk két kollégámmal együtt. Úgy néz ki, hogy még körülbelül két évig csak 48-szal fogok foglalkozni.
Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, és találkozzunk minél gyakrabban, ilyen kellemes körben.
Köszönöm szépen a jó kívánságokat, hogy fogunk-e találkozni, vagy nem, az ugye a jövő titka, én már közeledik a 80 fele, úgyhogy nem tudom, hogy tevékenységem meddig lesz még eredményes, de én magamévá teszem a jó kívánságokat, és nem zárkozok el, hogyha valamire ugye felkérnek, és hozzá tudok járulni.